akkor jelentkezünk legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ötven évvel ezelőtt szólalt meg először Budapesten a telefonhírmondó, vagy ahogy akkor nevezték, a beszélő újság. Feltalálója Puskás Tivadar, a múlt század egyik legkiválóbb magyar technikusa. Zsenialitását maga Edison is elismerte. Tőle származik a telefonközpont gondolata. A párizsi központ felállítása után ő teremtette meg az első budapesti telefonközpontot. Az ő agyában született meg az egy központból közvetített műsor gondolata is. Kísérletei során 1881-ben a párizsi opera előadását a világkiállítás egyik csarnokába közvetítette. A beszélő újságot 1893. február 15-én helyezte üzembe. Egy hónap alatt Puskás 70 kilométer hosszú önálló hírmondó vonalat építetett ki, és 100 előfizetőt kapcsolt be. Ez a hálózat a rádió megjelenéséig állandóan növekedett. Ferenc József arany fülhallgatói, amelyekkel a milleniumi kiállításon a telefonhírmondó közvetítését hallgatta. A hírmondó állandó pavilonja a kiállításon, amelyben már hangszóróval közvetítették a műsort.
A beszélő világcsoda. Emlékek a telefonhírmondóról.
Szabó Bendegúz, mérnök.
Amikor 50 éves volt a telefonhírmondó, az 1943-ban volt, február 15-ét, a rádió ezt a napot teljes mértékben a telefonhírmondó emlékének szánta, mert úgy tekintették a rádiót, mint közvetlen utódját a telefonírmondónak, hogy a telefonírmondót Puskás halál után Popper István nevű vállalkozó vette meg, akivel még sikerült találkoznom és beszélni, és ő őrizte azt a két telefonhallgatót, amelyen első Ferenc József királyunk az 1896-os millenáris kiállításon a telefonhírmondónak egy külön pavilonja volt, ott meghallgatta a műsort, és még emlékszem rá, hogy a Funiculi Funicula című éneket közvetítették, és a királlyal levő herceg kisasszonyok együtt dudolták az éneket, és a király nagyon meg volt elégedve. A fejhallgató nem színaranyból készült, hanem csak bearanyozták, és ezt emlékül őrizte Popper, és később a rádiónak adományozta, hogy most megvan-e, azt nem tudom.
Oldal Gábor, kutató.
Puskás 1844-ben Pesten született. Budán végezte a gimnáziumot, majd a híres bécsi Teréziánum jogakadémiát látogatta. A műszaki tudományok azonban jobban érdekelték, s ezért átiratkozott a bécsi műegyetemre. Családja azonban elszegényedett, s ezért sem ő, sem öcse, Ferenc nem fejezhették be tanulmányaikat. Tivadar Angliába utazik szerencsét próbálni, és rövidesen visszatérhet egy angol vasútépítő vállalat alkalmazottjaként. Több éves kemény munkával kisebb tőkét gyűjt, és ezzel önálló vállalkozásba kezd, utazási irodát itt Bécsben. Az amerikai aranyláz hírére egyszerre csak Kaliforniába utazik, s aranybánya vállalkozásba kezd, de ez nem bizonyul szerencsésnek. közben megismerkedik Thomas Alva Edisonnal, a korszak kiváló üzleti érzékkel is rendelkező hivatásos feltalálójával. Puskás beavatja Edisont a távíróközpontok felállítására vonatkozó elképzelésébe. Megnyeri Edison bizalmát, s üzlettársi kapcsolatba lépnek. Edison teljes jogú megbízottjaként tér vissza Európába. Ő mutatta be Európában elsőként Edison forradalmian új találmányait, így például a fonográfot is. Érdekesül Alexander Graham Bell találmányáról a telefonról. Felismeri, hogy telefonközpontokat kell kiépíteni, nem távíróközpontokat, mert ezek útján széles körű kommunikációs világhálózat alakítható ki. Közreműködésével épül Párizsban az első európai telefonközpont. Puskás már sikeres, dúsgazdag, műszaki üzletember. Elhatározza mégis, hogy Magyarországon is elterjeszti a korszerű technikai találmányokat. A budapesti vállalkozás vezetésére öccsét, Ferencet szemeli ki. Budapesten az első telefonbeszélgetés 1879. július 4-én Puskás Ferenc lakásán zajlik le. A budapesti telefon természetesen magánvállalkozásként működik. Puskás Ferenc korai halála miatt tivadarnak kell átvenni az irányítást, ezért felszámolja a párizsi érdekeltségeit és Pestre költözik. Hatalmas technikai fejlesztésbe kezd, s bár a telefon egyre szélesebb körben terjed, a vállalkozás nem nyereséges. Puskás újabb vállalkozásokba kezd, de ezek sem sikeresek. A telefonvállalatot már a csőd fenyegeti, amikor Baross Gábor, a híres vasminiszter, felismeri a kérdés fontosságát és állami kézbe veszi a vállalatot, amelynek irányításával azonban továbbra is Puskást bízza meg. A telefonvállalat széles körű részvénytársasággá alakul, és abban Puskás irányítása fokozatosan csökken. Ekkor kezd behatóan foglalkozni a telefonhírmondó gondolatával.
Megpróbáltuk rekonstruálni a telefonhírmondó hangzását. A következő felvételt egy eredeti szénmikrofonnal készítettük.
A Népszínház előadása ősztől otthon hallható.
Telefonhírmondó.
Kerepesi út 22-es szám. Előfizetés 4 óra 6 forint.
A Magyar Királyi Opera zenéje.
Ősztől otthon hallható. Berendezés díjtalan.
Puskás felismerte, hogy saját társadalmi rétege, a művelt értelmiségi polgár lehet csak a telefonhírmondó befogadója. Ennek igényeihez kell a szolgáltatás programját igazítani. Ez szolgálta a napi 10-12-szeri hírközlés, a 6-szori tőzsdei tájékoztatás, a gyakorlatilag naponkénti operaházi vagy népszínházi közvetítés, az igényesebb zenei és prózai program. A társadalom kiszemelt rétege számára ugyanis ezek jelentették azokat a szolgáltatásokat, amelyért érdemes volt az előfizetést vállalni. Puskást igazolta az élet, mert a telefonhírmondó gyorsan terjedt. Puskás azonban már nem érhette meg. Bizonyítékaink vannak arról, hogy messze előre látott, és egy nemzetközi programszolgáltató szervezet gigantikus álma lebegett előtte. Erre azonban még emberöltőnyi időt kellett várni.
A közönségnek hasznára is van a hírmondó gyors értesítése, mert a tőzsdét nem látogató közönség, mely ott mégis érdekelve van, a nap folyamán folyton kapja a tőzsdetudósításokat, és idejekorán intézkedhetik megbízott ügynökénél vagy bankárjánál.
Megtalálja benne hasznát az ügyvéd, mert egy fél nappal előbb, délután 3:45-től 3:44-ig megtudja a tábla és kúria jövendő tárgyalási sorrendjét.
Azért lesz szívesen látott vendég bizonyára mindenütt a telefonhírmondó bizalmas két kagylója, mely kézről kézre adva édes csengő dallal, muzsikaszóval, apró kedves történeteivel vígabb kedélyt csempész a házba. Micsoda mohó kíváncsisággal lesi majd az apróság Pósa bácsi, Elekapa és Forgó bácsi kedves meséit, vígan tapsolva kicsiny kövér kezeivel, és nemetve álmodja tovább a regét a puha ágyban reggeli.
Egymáshoz simulnak az öregek, és elelhallgatják az ifjú irodalom termékeit versben és prózában, gyakran az író tulajdon hangjain. Ó, mi másként volt ez régen! És aztán eltűnődnek a csöndes múlton és a zajos jövendőn, mely a maga villámszülte erejével távolságokat szüntet meg, és közelebb hozza egymáshoz az embereket.
A színművészet kiválóbjai érvényesítik majd a tehetségüket, hogy az irodalomnak szavalásra szánt remekeit a közönségnek bemutassák.
Lehetővé tesszük a hírmondó által a tudományos, de népszerű felolvasásoknak minél nagyobb körben való érvényesülését, amennyiben módunkban áll a felolvasást bevinni az előfizető lakásába, vagy a kávéház és vendéglő törzsasztalához. Az emberiség művelődését szolgáljuk mindezekkel, a legkellemesebb formákban utat törve az új eszméknek, művelve a lelket és kielégítve azok vágyát is, kiknek anyagi helyzete nem engedi meg, hogy ezeket az élvezeteket más úton is megszerezhessék.
Alig 5 krajcár naponta, egy fél esztendőben csak 9 forint a díj, mely a telefonhírmondó használatáért jár. Budapest minden lakója megrendelheti, hisz a bevezetés költségeit a vállalat viseli.
A telefonhírmondónak a műsorát különösen az első 2 évtizedében úgy majdnem azt mondhatnám, hogy rögtönözték. Szerkesztők voltak, de részletesen előre kidolgozott programok nem. Sikerült egy-egy művészt, írót rábeszélni arra, hogy jöjjön be a telefonhírmondóba, hogy szerepeljen, ha sikerült, mert az elején egyáltalán nem ment könnyen. Akkor bejöttek, és lezajlott a műsor. Ha nem jöttek be, akkor elmaradt a műsorszám, s helyette valami más volt. Közismert dolog, hogy például Jókait rábeszélni arra, hogy szerepeljen a telefonhírmondóba, az egy egész komoly és hosszantartó munka volt, végül sikerült. De olyan apróságok is előfordultak, hogy mikor aztán egyik-másik művészt sikerült végre rábeszélni, akkor menet közben a művészek nem nagyon törődtek azzal, hogy nagyobb és szélesebb körű hallgatóság figyeli őket mikrofonon keresztül. Előfordult, cigányprímásról föl is jegyezték, hogy amikor valami nem sikerült, bizony jó hangosan és cifrán elkáromkodta magát. Korabeli feljegyzések szerint olyan módon, hogy a falról a tapéta is lesült.
Hekenászt Gábor, mérnök, a Magyar Rádió nyugalmazott műszaki igazgatója.
A napi rend hosszabb időszakra volt érvényes, és nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a telefonhírmondó megjelenésével, tehát az első elektronikus tömegkommunikációs eszköz megjelenésével megjelent a műsorújság is. Mert a telefonhírmondónak volt egy úgynevezett értesítője. Ezt az értesítőt nem rendszeresen adták ki, hanem ez időről időre jelent meg, és ez tartalmazta mindig a napi rendet, amelyik egy bizonyos időszakra azután érvényes volt.
Újabb szén mikrofonnal készült felvétel.
Napi rend. Felolvasás alá kerülnek 8.30-tól 8.45-ig éjjel jött táviratok.
8.45-től 9-ig napi rend tudnivaló.
9-től 9.30-ig hivatalos lap árlejtések, állami hirdetések.
9.30-től 9.45-ig Bécsi hírlapok hírei, telefonértesülés. 11-től 11-15-ig klubok, egyletek, akadémia, tanügy, egyház. 11-15-től 11-30-ig vidéki és külföldi hírek, sport. 11-30-tól 11-45-ig előtőzsde, zárlat, Bécs. 11-45-től 12-ig tegnap jött idegenek hiteles népsora. 3 óra 15-től 3 óra 45-ig kúriai és táblai értesítés, végtárgyalások. 3.45-től 4 óráig pontos idő, időjárás, vegyes hírek. 4 órától 4.15-ig utótőzsde, Bécs, Berlin, Párizs, megnyitás, terménytőzsde. 5.30-tól 6 óráig helyi hírek, táviratok, értesülések, csődök, szerdán és szombaton Kislutri. 6 órától 6.15-ig jelentések, színház, koncert, tánc, cirkusz, telefonhírmondó hangversenyének műsora. 6 óra 15-től 7 óráig ismétlés, a nap folyamán felolvasott érdekesebb hírek ismétlése. 7 órától 8.15-ig szünetel a felolvasás. 8.15-től 8.20-ig frankfurti értéktőzsde, zárlat. 8.30-tól 9.30-ig hangverseny. Csütörtökön 7-től 8-ig gyermekestély. Vasár és ünnepnapok napirendje a következő. 11-től 11-15-ig napirend, tudnivalók, esetleg tőzsde. 11-15-től 12-ig lapszemle, sport, színház. 12-től 12-30-ig hivatalos lap. 12-30-tól 1 óráig város, megyegyűlések, vegyes hírek. 1 órától 2 óráig helyi és bécsi hírek, telefonértesülés. Délután 5 óra 30-kor nagy hangverseny.
Közismert dolog, hogy abban az időben erősítő még nem létezett. Na most ez ma is egy fantasztikus dolognak tűnik, hogy végeredményben egyetlen telepes szénmikrofon jelét tudták szétosztani, úgynevezett indító orsók, ma azt mondanánk transzformátorok segítségével, több ezer hallgató számára. Az is világos, hogy ez a jel nem volt túlzottan erős. Ezért a bemondókat arra kérték, hogy igyekezzenek minél hangosabban beszélni. Úgyhogy tulajdonképpen ők közelhajolva az akkori szénmikrofonokhoz, majdhogy nem ordítva olvasták fel az anyagaikat. Ez viszont annyira fárasztó tevékenység volt, hogy 15 percenként a bemondókat cserélték. Az eszközök, amiket felhasználtak, azok tulajdonképpen ismert eszközök voltak, ez Puskás maga is a találmányának a leírásában megmondja, hogy ő ismert eszközöket használ fel, egy általa kitalált szolgáltatás, egy általa kitalált rendszer keretében. Tehát sem a hallgató, sem a mikrofon nem volt valami új technikai találmány, Ami új volt, az az, hogy hogyan kapcsolták össze ezeket a berendezéseket. Például azt mindenképpen ki kellett küszöbölnie, hogy egy hallgató fémes kapcsolatban legyen a másik hallgatóval, mert akkor egy telefon hallgatóba, ha valaki belebeszél, egy mágneses hallgatóba, az tulajdonképpen mikrofonként is szolgál. Elképzelhető lett volna, hogy az egyik hallgató valamit bemond, és az a másikaknál hallhatóvá válik. Ezért tulajdonképpen minden egyes előfizető egy egyéni indukciós tekercsel, transformátorral el volt választva a fő áramköröktől, és így ő csak passzív hallgatóként tudott szerepelni. Tehát semmiféle módon nem tudta a többieknek a hallgatását befolyásolni. Talán érdemes megjegyezni, hogy akkor, amikor már a rádiózás megindult, és kezdtek elterjedni a rádiókészülékek, de végeredményben még elsősorban detektoros készülékek voltak, nagyon sokan azért ragaszkodtak a telefonhírmondóhoz, mert a telefonhírmondón keresztül egy sokkal jobb minőségű, sokkal stabilabb vételhez jutottak, mint a bizonytalan kristálydetektoros recsegő rádióvevő készüléken keresztül. Hát persze ez nem tartott túl sokáig, mert abban a pillanatban, ahogy megjelentek a csöves készülékek, akkor a telefonhírmondónak ez az előnye már megszűnt. De addig, amíg kristálydetektoros készülékekkel hallgatták az emberek a műsort, és az adó teljesítmények is viszonylag kicsik voltak, addig a telefonhírmondónak ugyanúgy megvolt az az előnye, mint ma a kábeltelevíziónak, mondjuk a antennán keresztüli vétellel szemben, hogy zavarmentesebb volt.
Ferencváros egyik elhagyatott utcájában lakott Kapus János munkás ember. Észrevette, hogy a telefonhírmondó egy húzala közvetlen az ablaka alatt vezet el. Kapus, hogy nagyszámú családját egy kis szórakozáshoz juttassa, egy dróttal összekapcsolta a telefonhírmondó húzalát, és ezt bevezette a lakásába. Valahol a zsibvásáron egy hallgatókagylót is vásárolt, és ezentúl minden este a legnagyobb gyönyörködéssel hallgatták az operai előadásokat. Két teljes hétig tartott az ingyenes műélvezet, amikor a központban rájöttek a turpisságra, s a zenekedvelő Kapust közveszélyes cselekmény vétsége miatt feljelentették. Ma tárgyalt ezt a pört a vádtanács, amely annak kiderítésére, hogy okozott-e Kapus valami kárt, vagy előidézette valami zavart a telefonhálózatban, újabb vizsgálatot rendelt el.
Én úgy tudom, hogy a telefonhírmondó első éveiben is előfordult, hogy fonográf hengerről adtak műsort. Na most később, amikor megjelent már a lemez, akkor természetesen a lemezek is szerepeltek a telefonhírmondó műsorán, és van néhány olyan felvételünk, amelyek a telefonhírmondó műsorának a részét képezték.
A következő felvételeken Szappanos István és Hok János parlamenti képviselők, valamint Bródi Sándor író 1913-ból fennmaradt hangját idézzük fel.
János István volt országgyűlési képviselő és korelnök. Később az országgyűlési függetlenség és 48-as balpártnak elnöke, továbbá az országok, Budapest és Debreceni köztársasági pártok tűzelnöke, valamint a Párizsi Magyar Köztársasági Pártak választmányi tagja, 1913. évi július 25. napján életének 95. évét betöltötte. És Kossuth Lajos lapjának munkatársa, úgyis mint a pár díszelnöke, beköszöntőül a következő hazafias imát írta, küldötte a lap részére, amelyet élő szóval közre bocsát.
Millió világot élő nagy istene, áradjon hazánkra bensőket kegyelme. Legyen nemzetünkön Istenünk áldása, szabad honban élve, boldog szemállása. Hisző jó hírneve, négy családok között, hűszom szégi előtt, tisztelt és üdvözlött.
A Magyar Köztársaság esze történetének legragyogóbb lapjai hirdetik örökre Szappanos István históriai érdemét.
És beleti a szíveket a legpiszkosabb lelki rozsda, a durva önzés, amelyben semmiféle nemes tartalom nincsen többé. Nézzétek csak meg az ilyen anyagias, önző szíveket, minő érdesek, durvák és szeretet nélkül valók. Az életnek telít, tiszta örömeit nem érzik, mások boldogságán örülni nem tudnak. Csak az anyag, a fény, a lelki konyukávuk, és izzadva gyűjtik az alomra. Sok könnyék verejtés tapad hozzá, de hiába keresik benne a boldogságot.
Részlet Ádám Anna töredékes regényemből. Ezt a regényemet szeretem legjobban, de úgy látszik nem fogom befejezni soha. Ádám Anna ilyen férfit nem látott soha még. Olyan volt, mint egy nagy fiú, az arca fehér és sima egészen. Tőkehaja középig ketté választva, de az alapja, mint egy óriási.
Két kagyló tartozott egy előfizetői készlethez, sőt, arra is megvolt a lehetőség, hogy egyik szobából átvigye a másikba, tehát kiépítették úgy a csatlakozásokat, hogy a készüléket az egyik szobából kihúzta a csatlakozóból, átvitte a másikba, és ott üzemeltette. Az összekötetés az nem kábelekkel történt. Abban az időben még ez nem volt divatban, ezek légvezetékek voltak, amik a házak falán, vagy a házak tetején, ilyen acélkeretekben elhelyezett porcelán szigetelőkön voltak felerősítve, és hát esztétikai szempontból mondjuk nem nyújtottak túlságosan kedvező látványt, de behálózták gyakorlatilag az egész fővárost. Na most a légvezetékeknek volt azért bizonyos bajuk is. Ha túlságosan sok telefonvezetékkel futottak párhuzamosan a telefonhírmondó vezetékei, akkor áthallások keletkeztek a telefonvezetékek és a telefonhírmondó között. Aztán kezdetben úgynevezett egyvezetékes rendszert használtak, tehát az egyik vezeték az maga a föld volt. Tehát egy vezetéket húztak ki, nem egy párt, hanem egy vezetéket, és a visszavezetés az a föld volt. Na most, amikor megindult Budapesten a villamos közlekedés, amelyik szintén a földet használta egyik vezetékként, akkor olyan erős zavarok jelentkeztek a telefonhírmondóban, hogy a telefonhírmondó rövidesen rákényszerült arra, hogy áttérjen a két vezetékes rendszerre, és a föld visszavezetéses rendszert megszüntették.
Sziatoszki Béla, a Magyar Rádió nyugdíjas műszerésze.
Hallgatni volt nehéz a műsort. Volt egy abroncs, azon volt két oldalt a hallgató, egy első időben nagyon nehezek voltak, mert az öntvény, és volt, amely aztán egy fél. Volt egy abroncs, és az egyik oldalon, vagy a bal oldalon, vagy a jobb oldalon volt a hallgató, és el volt egy 3 méteres zsinór, bekapcsolták a dugedbe, és aztán úgy hallgatták. A régi tulajdonosát is ismertem a telefonhírmondónak, a Popper Istvánt. Ez a Kertész utcában lakott, és oda is följártunk, mert önnek is volt 3 darab órája. Először az órák miatt jártunk föl, és azután később meg följártunk, mert kíváncsi volt, hogy mi minden történik a telefonhírmondóban, ami az ő tulajdonuk volt. Hát ugye a Popperék voltak, aztán a Goldbergerék, meg nem tudom még kik voltak ebbe a koncertbe, és ugye minden alkalommal, az annyira összebarátkoztunk, hogy minden alkalommal kaptam egy szivart. Akkor már kezdtük csinálni a transzparens órákat, azokat a nagy órákat. Emlékszem rá, hogy a tündér ujjakra, a Szervita térre csináltunk egy ilyen nagy órát, 3 méter hosszú volt, és 2 méter magas, és oda engemet szemeltek ki, hogy az óra szerkezetet tegyem be a számlapokra, mert nekem még a hajamszála is az égnek állt, és remegett a lábam, mikor föl kellett menni, mert még ilyen tűzoltó létrán még nem voltam, még rendes létrán voltam, ami 3-4 méter magas, de ilyen 15-20 méter magas létrán nem voltam, és ez az óra, ez pedig a második és harmadik emelet között volt, úgyhogy felmentek a negyedik emeletre az emberek, és megkötötték a 4 sarkát, és így fölemelték a üveget, a külső üveget, akkor én bebújtam a létráról, és úgy végeztem a dolgomat. Mikor leértem, akkor hát hálát adtam az Istennek, hogy épp észre, hogy meg tudtam csinálni.
Én a tündérmesék világát látom megvalósulni a telefonhírmondóban. És nem egy pajkos tündér az, amelyik képes arra, hogy egyszerre 10 000 embernek sugdossa a fülébe ugyanazt a bohóságot, amelytől mosolyra derül az öreg és a beteg arca, akik 1000 meg 1000 mérföldre laknak egymástól. Igen, leginkább az öregekre és a betegekre gondolok, akiket ez a vígkobold felébreszt melankóliájukból, és pár órájukat naponként becsillogja meséivel és dalaival. Jászai Mari.
A pontos időszolgáltatást 1897-től vezették be. Méghozzá a következő közleménnyel harangozták be. Városszerte hangosak a panaszok, hogy a nyilvános órák és a magánosok órája is össze-vissza pontatlanul mutatják az időt. Konkoly Tege Miklós, a világhírű meteorológus több hírlapi cikkében is bizonyította ezt, rámutatva, hogy ebből állandó kellemetlenségek származnak. A telefonhírmondó, belátva a panaszok jogosultságát, hivatásának érezte segíteni a bajokon. Központját sodronyvezeték útján összekötötte a meteorológiai intézet normál órájával, amely 10 másodpercnyi pontossággal jelzi a közép-európai időt. Így most a hírmondó abban a helyzetben van, hogy riadójel segítségével reggel 9, déli 12 és este 6 órakor összes előfizetőivel tudathatja a legpontosabb időt. Egyébként Budapest volt a világon az első város, ahol pontos időszolgáltatás ilyen formában megindult. A nemzetközi rádiós pontos idő szolgálat is csak 1913-ban kezdődött az Eiffel toronyban működő adóállomás révén. Általánossá pedig csak 1920 után a műsorszóró rádiózás megindulásával vált. Érdekesség még, hogy 1911-től kezdve a nyilvános budapesti elektromos órákat is a telefonhírmondó üzemeltette. A rádiózás kezdetéig 196 utcai és 655 üzemi villanyórát működtettek.
A telefonhírmondót a modern kor egyik legjellemzőbb ötletének tartom. Nem kételkedem benne, hogy ez lesz az archimédészi pont, amelyre támaszkodva a jövő emberei kiforgatják majd sarkaikból a hírszolgálat mai rendszerét. Aki kitalálta, annak emléke megérdemli, hogy helyet foglaljon az önállóan gondolkozók panteonjában. Büszke vagyok rá, hogy magyar ember volt. Herczeg Ferenc.
Könyvben beírták, hogy okleveles gépészmérnök segédmunkás. Bekerülésem 34-ben volt. Magyar a telefonhírmondó és rádió RT, Budapest 8, Főherceg Sándor utca 7, megbízásából, szóval ilyen pecséttel van ellátva. Akkor a rádió egy részvénytársaság volt, és pedig a Magyar telefonhírmondót tekintette ősének, amelyet 1893-ban Puskás Tivadar alapított, majd később egy Popper nevű vállalkozó vett át, és attól vette később tovább át a Magyar Telefonmondó és Rádió RT, amely 1925-ben kezdte meg a működését. És a Magyar Telefonmondó és Rádió részvénytársaságnak ilyen melléküzemei voltak, és ahova én kerültem akkor, az a pontos idő óraüzemnek egy ilyen reklámvetítője volt. A pontos idő óraüzemnek az a lényege, hogy egy központi helyről, itt a rádiónak az épületéből egy nagy úgynevezett központi vezérlő főóra volt, amely összeköttetésben volt a város különböző pontjain elhelyezett főórákkal, amelyeket központilag lehetett szabályozni a pontos időre minden nap a Naoeni Európai Időjelző Központ segítségével. És egy-egy főórára voltak a mellékórák rákapcsolva, amelyek percenként mutatták az időt, percenkénti ugrások alatt. Na most ez a vetítőhely a mai Népköztársaság út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán levő nagy emeletes háznak a negyedik emeleti helységén egy szobát bérelt a társaság, és vele szemben állt jelenleg az egy üres hely, ott a József Attila utca és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán, ott egy felszintes kis házikó állt, amelyre a rádió részvénytársaság egy vasszerkezetet állított föl, amelyen egy 5 méter magas és 10 méter széles függőlegesen álló lap volt. Az egyik része, az 5 méterszer 5 méteres, egy nagy pontos idő óra volt, amely állandóan reflektorral meg volt világítva. A másik fele, a másik 5 méterszer 5 méteres hely pedig fehér vászon volt, ahova arról a bizonyos helyiségből ki lehetett vetíteni híreket. Most az volt itt az elgondolás, hogy miután ezt tudták, hogy itt van ez a nagy óra, aki arra jár, az mind fölnéz, hogy megnézze, hogy hány óra, és egyúttal akkor látja, hogy mik a legfrissebb hírek, mert azokat vetítették, de ezen kívül fizettek cégek reklámokat, és ezeket a reklámokat is ott le kellett vetíteni, oly módon, hogy 10 másodpercig kellett vetíteni, és akkor utána újabbat. Este 8-tól éjfélig tartott ez a vetítőszolgálat.
Radnai Jenő mérnök, a Magyar Rádió műszaki igazgatója.
A gyerekkoromból emlékszem rá, hogy volt a lakásban telefonhírmondó, abban a szobában, amelyikben a telefon is volt. Még emlékszem arra a helyre, egy fejhallgató tartozott hozzá, amit az ember bármikor felakasztotta, föltett a fejére, és hallhatta a műsort. Ez a műsor, ez valami olyasmi volt, mint a rádió műsor, mindenféle előfordult benne, és amire különösen emlékszem, hogy volt a napnak egy bizonyos időszaka, ahol bizonyos, amely időben bizonyos rendszerességgel fúvós zenét adtak. Nem tudom már, hogy erre én magam emlékszem, vagy csak nekem mesélték el, de mint gyerek a fejemmel, a fejhallgatóval masíroztam a szobába a fúvós zenére. Ez az emlékem a telefonhírmondóról.
Hogy a telefonhírmondót megelőzően a párizsi opera egyik előadását is lehetett hallani fülhallgatón keresztül. Ennek a technikai háttere milyen volt akkor a 19. század végén?
A színpad előterében mikrofonokat helyeztek el, méghozzá a súgójuktól jobbra is, balra is. Ezeken keresztül közvetítették a fülhallgatók bal és jobb példányaihoz a színpadon zajló cselekményt, meg persze a zenekar hangját. Tulajdonképpen a 1871-es világkiállításon mutatták be ezt a, mint érdekességet, ezt a színházi közvetítést, és a közönség akkor már sztereóban, vagyis térszerűen hallotta a közvetítést, hiszen a két csatorna, amelyik szükséges a sztereó halláshoz, itt már adva volt.
És hányan férhettek hozzá a fülhallgatóhoz?
Tucatnyian, annál nem többen. Viszont feljegyzések szerint sorba álltak azért, hogy hallgathassák.
Magyarországon, mikor Puskás Tivadar szabadalmaztatta, illetve bejelentette ezt a találmányát, akkor úgy írtak a telefonhírmondóról, úgy jellemezték, hogy megjelent a beszélő újság. Vajon milyen szolgáltatásokat tudott nyújtani a telefonhírmondó az embereknek? És hányan hallgathatták a híreket? Mert ha jól emlékszem, Puskás Tivadar írja egy helyütt, hogy itt főleg a hírolvasáson van a hangsúly. Tehát, hogyha egy bemondó elkezdi olvasni a híreket, akkor bárki meghallgathatja, és a híreket cserélik is napközben, ha esetleg elavult is a hír, tehát a mai gyakorlatnak megfelelően.
Így igaz, Puskás Tivadar eredetileg hangos újságnak képzelte el, legalábbis az induláskor a telefonhírmondót. Na most ehhez tudni kell, hogy a századforduló polgársága szabad idejét általában otthon töltötte. Kedvelt otthoni szórakozásai voltak a társasjátékok, a sakk, azon kívül igen kedvelt volt a közös regény és versfelolvasás. A nők kézi munkáztak, muzsikáltak, főleg zongoráztak, énekeltek. A hírmondás pedig többé-kevésbé a polgárság minden tagját érdekelte.
Újság híreket olvastak föl tulajdonképpen.
újságban is megjelent híreket olvastak föl, de a Telefon Hírmondó saját csatornáin keresztül is szerzett híranyagot.
Ott folyt például előzetes, mai értelembe vett hírszerkesztés?
Igen. Mai értelembe vett hírszerkesztés folyt. Sőt, igen, izgalmasan le is írják ezeket, hogy hogy zajlott a hírszerkesztőség munkája. Egyik másik ilyen híranyagnak a cédulája, mondjuk így, az ránk maradt, és abban föl van sorolva, hogy XY Pesti cég a közönség szíves figyelmébe ajánlja kiváló minőségű kalapjait. Miután a kor általános szokásaihoz tartozott, hogy a fiatalok nyelveket tanultak, nem iskolában, hanem külön óránként, a Telefon Hírmondó egyik nagyon népszerűvé vált szolgáltatása a nyelvtanítás volt. Általában inkább franciát tanultak a fiatalok, mert hiszen a német a monarchiában a második anyanyelv szerepét töltötte be. Puskás későbbi feleségével is csak németül beszélt.
A Telefon Hírmondó tulajdonképpen egészen a háború végéig létezett, működött, üzemben volt. Amikor én a Magyar Rádióhoz kerültem, az 1949. februárjában volt, akkor még a rádió műszaki személyzete az a postához tartozott, és volt külön a telefonhírmondó, az úgynevezett TH-sok, a telefonhírmondósok, azok külön kasztot képeztek, hogy úgy mondjam, akik aztán később természetesen, amikor a Magyar Rádió az egész műszaki személyzetet átvette, akkor ugyanabba a kategóriába kerültek, mint a volt postások. Most is van jó néhány ember, aki még él, és aki annak idején a telefonhírmondó alkalmazottja volt.
Műsorunkban megszólalt Oldal Gábor, Hekenasz Gábor, Radnai Jenő, Szabó Bendegúz, valamint Szviatoszki Béla. Köszönetet mondunk Ferenc Imre mérnöknek, aki a szénmikrofont rendelkezésünkre bocsátotta.
Hírmondó szerepét már átvette a rádió, de Budapesten máig is üzemben maradt. Puskás Tivadar csak egy hónappal élte túl találmánya megvalósítását. Világra szóló elgondolását azonban ma is hirdetik a rádióállomások műsoradásai.
Elhangzott a beszélő világcsoda. Emlékek a telefonhírmondóról. Közreműködött Csók Pál és Hajnóci Lívia. A műsort készítette Kónya Csaba, Magyar Kornél, Markovics Ferenc, Mondok Ella, Morcsilla, Salamon István, Varga Károly és Vámos György.
A Dokumentum műsor 1993-ban készült és utoljára ugyanabban az évben február 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődiumunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak.